Na nézzük, hogy miről lesz szó ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2014. december 27-én 10 óra után 6 perccel. 5 év hallgatás után döntött úgy, hogy megszólal a volt kalocsai képviselő is leköszönt, és a leköszönt városvezetés polgármestere kabinetjének tagja Borbé Gábor. Az ellene egyébként csalás és okirathamisítás miatt indult büntető eljárás ezekben a napokban most a közelmúltban ért véget, egyébként felmentő ítélettel. A műsor első felében vele beszélgetünk, majd az elmúlt fél évtized történéseiről, tapasztalatairól, esetleges tanulságokról és a lehetséges folytatásról. Aztán nívós elismerést kapott a dunapatai székelyű családi vállalkozás, a szerszám és alkatrészgyártásra szakosodott Best Tool Kft. Ez a cég nyerte el ugyanis a Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamarától az évipari vállalkozása címet. Ennek kapcsán beszélgettünk Bach János vezetővel, és majd jönnek az interjú részletei.
A Kft. Sikerének kulcsa a folyamatos fejlesztés. Igyekszünk lépést tartani a legmodernebb technológiákkal, és megpróbáljuk kitalálni partnereknek, mire van szüksége, és mire lesz szüksége.
Aztán ugyan hivatalosan már fél éve tudatta egykori tanítványaival és azok szüleivel Farkas Éva kalocsai néptánc tanár, hogy felhagy korábbi hivatásával, hivatalos búcsúztató furcsa módon nem történt eddig. Amivel viszont készültek a tanárnő számára, arra álmában sem gondolt volna, annak ellenére, hogy mindig is összorosabb kötelékeket ápolt a növendékei és a szülő között, mint a klasszikus értelemben vett tanár-diák viszony. Ezt besélte rádiónknak adott interjújában nemrég.
Kellek, akkor én ott vagyok, ha beszélgetni kell valakivel, akkor én ott vagyok, és erre időt kell szánni. És azért olyan a viszonyunk, amilyen, hogy évek múltán is a gyerekek írnak, visszajönnek, hát nagyon-nagyon megszeretjük egymást.
Bővebben a Turmixban már is kezdünk.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100. Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh la la, what you be romance?
című Ákos dal hangzik. Abból teljesen egyértelmű, hogy itt megint valamilyen nagy fesztiválos turné készül, vagy csak bizakodom? Ákos igazánja a Turmixban, 4:11 van, üdvözlet mindenkinek. Szóval, Kalocsán, sőt a környéken is kevés olyan ember él, akinek Farkas Éva a neve esetleg ismeretlenül csengene. Őt is ígértem a Turmixban. Nos, személyesen nem járt hozzá néptáncórára, aki nem járt hozzá néptáncórára, annak a gyermekét tanította esetleg, vagy ha egyik sem, akkor a helyi médiában éveken át rendszeresen találkozhatott a nevével, láthatta a fotóját, vagy hallhatta a tanárnő hangját többek között itt nálunk, a Korona FM 100-on is. Farkas Éva idén úgy döntött, hogy szakít sok éves pályájával, és az élet más területein kamatoztatja képességeit. Tanítványai és azok szülei azonban nem engedték el méltó köszönet nyilvánítás nélkül a tanárnő kezét. Erről is szó esett Vörös István szerkesztőnk Farkas Évával készült interjújában. Egyébként döntése meghozatala előtt a tanárnő először szólalt meg nálunk, mindjárt az is kiderül egyébként, hogy miért.
Ugye tánctanárként már kevésbé aktívan, viszont az utóbbi időben egy borzasztó intenzív élményt szereztél ebből a sok éves, évtizedes pályából.
Igen, évtizedes, 43 éve táncoltam, most a nyáron voltam 43 éves táncos, és ebből Kalocsán 16 évet tanítottam.
Mik voltak ennek a legfontosabb mérföldkövei ennek a pályának?
Én úgy gondolom, hogy ami a legfontosabb és a legmeghatározóbb volt, hogy újra kellett indítanunk mindent, amikor elveszítettük Feri bácsit, akkor döntöttem úgy, ugye ő elment szegény márciusba, hogy szeptembertől összefogom a kicsiket, még akkor a kertvárosi iskolába, és újraépítkeztünk. És akkor Illész Dolival, Krisztával meghoztunk egy ilyen felmenő rendszeres valamit, akkor még a Bokréta Egyesületen belül, és akkor ez úgy ment, és akkor a városvezetés úgy döntött, hogy a zeneiskolához csatlakozzunk, akkor mint művészeti iskola dolgoztunk tovább.
Mi történt ezután? Miben volt más, amikor a művészeti iskola égisze alatt működtetek, mint amikor egyesületi berkekben dolgoztatok?
Hát abban az időben nagyon jó volt még a támogatási rendszer, nagyon működött még ugye a gyerekek utáni fejkvóta, sajnos ez most már nagyon-nagyon minimális, és tudtunk ruhatárat bővíteni, tudtunk utazni, nem volt olyan nagyon megterhelő a szülőknek, mint ahogy most már sajnos, mert ugye mindenhol csak azt halljuk, hogy semmire nincs pénz. Úgyhogy abban az időben ez még egy ilyen sikeres vállalkozás volt.
És ugye említetted, hogy az Illésházas párral indítottátok el ezt az alulról építkező dolgot. Milyen feladat, milyen szerep jutott neked ebben?
Hát én kaptam meg a kicsiket, tehát akik elindulnak, megtanulnak járni, ők kerültek hozzám egészen 5. osztályig, és akkor váltunk le, és akkor mentek Zolihoz és Krisztához, és akkor ők viszik őket egészen felnőtt korig.
Hogyan kezdődik a néptánc elsajátítása egy ilyen pici gyermek számára?
Igazából nem az a lényeg, hogy most ez a másfél-két éves gyerek tudjon ciframarsolni, meg csártásozni, tehát nem erről szól. Ezek heti egy alkalommal voltak, jöttek a szülők, nagyszülők, érdeklődők, és akkor elkezdtünk egy kicsit mozogni zenére, ritmus tapsolni, babázni, mondókákat tanulni, és ami a legfontosabb volt, hogy bevonni a szülőket ebbe. Mert az egy óra az nem sok mindenre elég, viszont otthon ugyanezt el lehet játszani a kisbabákkal, és ez egy ilyen alapozás. Tehát ők még tündériek és pelenkába, hogy rakosgatják a lábukat, de hát ezek még csak egy ilyen kezdetleges lépés utánzások csak, viszont a zenei nevelést már el lehet kezdeni, fegyelmezettek, egymáshoz szoknak, elviselik a társaikat. Hát ez egy nagyon érdekes kor, ez a másfél-két éves kortól Táncra járunk című rész, de szerencsére ez bevált nálunk, nagyon-nagyon sok érdeklődő volt.
Mi történik ezután? Tehát megtörténnek ezek az első úgymond szájpróbálgatások, hogy lesz ebből adott esetben egy fesztiváldíjas vagy egy aranyminősítésű csapat, amivel nem egy esetben büszkélkedhettél a gyerekekkel együtt?
Így van, tehát aki itt megszereti és maradt, azok mentek a palántába. Na most a palánta az óvodás korosztály, 3-tól 6 éves korosztályig, és ott már ugye elengedik a szülők kezét. Most azok a picik, akik beleszoknak már a picurkáknál, a libuskáknál, vagy beleszoktak, azok már nyugodtan ott hagyták a szülőket, fölmentek a színpadra, és én mindig igyekeztem egy olyan koreográfiát készíteni, ami a játékról szól, arról szól, hogy ők milyenek, milyen ez a korosztály, de legyen egy komplett egész koreográfia. És ennek pont ez volt a sikere, tehát ugye minden évben Szegeden részt vettünk a fesztiválon ezekkel a kicsikkel, és ők minden évben aradtak. Mert tehát látni őket már egy gyönyörűség volt, és azt a fegyelmet, azt a produkciót, amit ők meg tudtak csinálni, az különleges volt az egész országban.
És talán a kapcsolat is különleges, amit ilyenkor a tánctanárokkal ápolnak, mert ugye ez nem egy iskolai óra, ahol beülünk a padba, a tanárnő ott áll és leadja az anyagot, és utána feleltet számon kér. Ez egy egészen más kapcsolat. Milyen ez a kapcsolat?
Igen, ez sokkal kötetlenebb. Tehát egész más vonalon indul. Tehát itt azért mód van arra, hogy megismerem a szülőket bensőségesebben, mert utazunk együtt, mert részt veszünk műsorokon, amikor van idő arra, hogy előtte-utána beszélünk. Tehát főleg a kicsiknél az anyukák nagyon sokat kérdeznek. Ugye hát én is fölneveltem két gyereket, van az embernek tapasztalata ilyen is, olyan is, próbál tanácsot is adni, és ez mellett ugye minden családban történnek olyan dolgok, amit vagy van kivel megosztani, vagy nem, és én azért ott voltam. Tehát beleláttam a gondjaikba, az örömeikbe, és aki úgy érezte, hogy ezt megosztja velem, annak megőriztem a titkát, segítettem a problémák megoldásába. És ami még gyönyörű ebbe, hogy nem csak a szülőkkel, hanem jöttek a nagyszülők is. Tehát ez egy ilyen hatalmas nagy családdá bővült. És hát természetesen, mire már bokrétások lettek, addigra már annyira összeszoktunk, hogy a gyerekeknek nem volt probléma elmondani, ugye már negyedik, ötödik osztályban, hogy ki a szerelmem, ki tetszik az osztályból, tehát én ezeket mind tudtam. És ez nagyon jó volt. Tehát ilyen pót, anyaszerep, vagy barát nő szerep néha, tehát a nagyobbaknál ez kialakult köztünk, és ez nagyon jó. De itt kell megjegyeznem, hogy ez a 18 éveseknél is így van, mert azért még mindig koreografálok, és járok erre-arra dolgozni, és ott is azt érzem, hogy a felnőttek, tehát majdnem felnőttek, tehát a 17-18 éves, 19 éves korosztálynál is igény van erre. Tehát én őket is ugyanígy kezelem abban a rövid időben, amíg együtt vagyunk, hogy ha kellek, akkor én ott vagyok, ha beszélgetni kell valakivel, akkor én ott vagyok, és erre időt kell szánni, és azért olyan a viszonyunk, amilyen, hogy évek múltán is a gyerekek írnak, visszajönnek egy-egy táncpróbára, és hát nagyon-nagyon megszeretjük egymást.
Pótanyának lenni, bizalmasnak lenni, mit ad neked?
Hát ez egy csodálatosan jó érzés. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a kollégák, akik szintén így végzik a munkájukat, azok tudják, hogy mekkora öröm, amikor a gyerek örül. Kicsit fáj a lelkem, mikor a gyerek szomorú, mikor elmondja, hogy nem sikerült valamelyik dolgozat, és akkor kibeszéljük. Én szoktam nézni az ellenőrzőket, ki hogy halad, és akkor lehet őket bíztatni, csak akkor jöhetsz velem külföldre, ha a bizonyítvány, mert tudod, ezt nem lehet másképp, és akkor a szülő örül, mert ugye tőlem is kap egy megerősítést, hogy gyerünk hajtani. Mindig ezt szoktam mondani, hogy a táncosok azok nagyon jól tanulók, a táncosok azok nem csavarognak, a táncosok azok nagyon odafigyelnek mindenre, és tényleg egy fantasztikus jó közösség. Tehát azok, akiknek a gyereke, vagy saját maguk is valamikor táncosok voltak, azok tudják, hogy ez a hatalmas nagy család, és itt főleg Kalocsán, hogy ennyi gyerek táncol, ennyi családban van táncos, ez alakítja, formája a gyerekeinket, egy kicsit másabbak lesznek, kicsit finomabbak lesznek, kicsit empatikusabbak lesznek, kicsit odafigyelnek a másikra, hiszen ebbe szoknak bele, és talán más emberekké válnak felnőttként majd.
Néptánc tanárként, illetve egyesületvezetőként működésed során hogy tapasztaltad, hogyan változott és fejlődött a kalocsai néptánc mozgalom?
Hát ugye mondtam, hogy 43 éve kezdtem. Annak idején Feri bácsi fogott bennünket össze, és hát az ő fantasztikus egyénisége, az meghatározó az volt az egész életemben, meg én úgy gondolom, hogy ezután is, mert ő olyan varázslatosan tudott velünk bánni. Tehát ő annyira tudta ezt a családdá formálást csinálni velünk, hogy a mai napig, amikor találkozunk olyanokkal is, akik nagyon messze kerültek el egymástól, és én úgy gondolom, hogy ezt őtőle kaptuk, és ez csak fejlődött. Tehát nagyon-nagyon sok gyerek van. Fölnőttek azok a gyerekek, akiket ő kezdett tanítani, azoknak már a gyerekei tanulnak táncolni, már az unokák jönnek. Tehát mi, amerre járunk a világba, meg főleg Magyarországon, mindig azt kaptuk, és ez tényleg így van, hogy mi olyan különleges helyzetben vagyunk. Tehát itt, ebben a városban, ennyi csoporttal, felnőttekkel, gyerekekkel, tehát ez ritka. Nagyon-nagyon ritka, és hát jó működő, nagyon aktív csoportok vannak, nagyon nívós csoportok vannak, akik viszik a város hírnevét, viszik az ország hírnevét, úgyhogy jó alapokat tett le annak idején Feri bácsi, és hát persze előtte Sárika néni is, mert még nála is szerencsém volt tanulni, tehát egy tünemény volt, és a női részét, a nőiességet azt tőle kaptuk.
Készítettél-e valaha egy ilyen hozzávetőleges számvetést arról, hogy ez alatt a sok év alatt hány gyermek fordulhatott meg a kezed alatt?
Fogalmam nincs. Azt érzem, hogy akár merre megyek a városba, akár kivel kerülök kapcsolatba, vagy őt, vagy a gyerekét, vagy az anyukáját, valakit tanítottam. Ez mondjuk egy kicsit számomra szomorkás, mert ugye ez azt jelenti, hogy már elég idős vagyok ahhoz, hogy ezeket kimerjem mondani, de nagyon jó érzés. Tehát bemegyek egy üzletbe, ott biztos, hogy van olyan, akinek a gyerekét, vagy ő magát tanítottam, vagy bemegyek a gyógyszertárba, vagy bemegyek a postára, vagy bárhova. És ez fantasztikusan jó dolog. Nagyon-nagyon jó dolog. Én, amikor kezdtem a pályámat, én dolgoztam 4 évig Budapesten. Dolgoztam Miskén, ott is tanítottam, kint is éltünk 3 évig. Tehát vannak vidéki gyerekeim is, akik bekerülnek Kalocsára, vagy amikor Budapesten dolgoztam, visszatérő gyerekeim vannak a mai napig. De én úgy gondolom, ennek ez a kisvárosnak is a varázsa, hogy itt szinte mindenki mindenkit ismer, és hogyha valamilyen kapcsolatunk volt régen, tehát akár óvodás, vagy iskolás kapcsolat, vagy táncos kapcsolat, akkor az egy nagyon-nagyon jó dolog. Tehát ez egy öröm számomra, hogy megyek az utcán, és mindenkinek lehet köszönni, mindenki visszaköszön.
Ami viszont kevésbé jó dolog, ugye nemrég hoztál egy döntést. Nyilván ennek is megvoltak az okai. Hát hogy döntöttél, és mi történt azóta a közelmúltban?
Igen, június 15-ével én abba hagytam a néptáncoktatást, és hát megpróbáltam úgy elhúzódni ettől, és hagyni, hogy a kollégáim újraindítsák, átvegyék a dolgokat, nagyon szépen működik ez a dolog, és igazából én nem is számítottam már semmi olyan bensőséges kapcsolatra, természetesen találkozom a táncosaimmal, találkozom a szülőkkel, de szerdán engem nagyon-nagyon megleptek.
Mert hogy?
Mert kaptam egy olyan karácsonyi ajándékot, ugye ebbe az adventi időszakban, amire egyáltalán nem számítottam, el lettem csábítva. Egy jó kis szervezkedés útján találkoztam újra a szülőkkel és a gyerekekkel, és egy gyönyörű szép könyvet kaptam tőlük, amiben benne van az elmúlt 16 évünk talán. Gyerekek, szülők, régi utak, fellépések, levelek, minden, ami fontos, ami számít, és ezt megkaptam tőlük múlt héten szerdán, egy ilyen nagyon belsőséges, nagyon szép kis összejövetelen, és ez olyan volt, én minden évben szoktam csinálni karácsonyi műsort a gyerekeimnek, és mondtam, hogy most ha becsukom a szemem, akkor olyan, mintha ez a fél év már nem is telt volna el, hanem az egyik próba után összeül és újra megöleljük egymást, és ez olyan volt. Tehát egy ilyen karácsonyi együttlét ezzel a fantasztikusan szép ajándékkal, amit hát főleg két anyuka, Mezei Gabika és Bolvárini Anikó vezényletével készült. Őket meg kell, hogy említsem, mert nagyon-nagyon sokat dolgoztak ezen a könyvön, és természetesen az összes szülőnek, az összes gyereknek a keze benne van, és hát nagyon nagy örömet szereztek nekem.
Annál is inkább, mert hogyha jól tudom, akkor te erről semmit nem tudtál.
Abszolút. Abszolút, és ez a hogy varázsoljuk oda, van én itt, ez is olyan érdekes volt, mert tehát itt jöttek a telefonunk, hogy mit csinálok szerdán, és én gondoltam, hogy biztos átjönnek egy kicsit, mert otthon leszek este, és akkor hát nem így alakult, mert el kellett engem valahova vinni. A kertvárosi iskolában voltunk az ebédlőben, ott voltak elbújva, le volt kapcsolva a villany, kis teamécsesekéknek, szóval olyan teljesen ilyen karácsonyi hangulat volt, és én úgy gondolom, hogy a szívünk volt tele ezzel a karácsonyi hangulattal. Azok a szemek, azok az ölelések, azok úgy mindent elmondanak, és ez borzasztóan jó volt, nagyon-nagyon jó volt. Tehát erőt adott, én úgy gondolom, mindannyiunknak, a gyerekeknek, hogy csinálják azt, amit elkezdtek, és a szülőknek is, hogy segítsék a kollégáimat, és dolgozzanak, és vigyék a gyerekeket, és hajrá, hajrá, hajrá.
Nekem ebből az egész beszélgetésből pont az világlott ki, hogy kintről nézed ugyan, de nem szakadtál el, tehát hogy úgy soha nem szakadtál el teljesen tőlük, akik itt ebbe a táncos emlékkönyvbe kerültek.
Nem, mert előbb-utóbb majd vissza fogom őket valahol kapni. Tehát, hogyha sikerül tovább is csinálni azt, amit most, akkor egyszer majd megint az enyémek lesznek, majd ha 18 évesek lesznek, és akkor majd megint dolgozunk együtt. Nem tanítok néptáncot egyáltalán, a középiskolánkban koreografálom a szalagavatókat, úgyhogy most is még három munkám megy, kettőt már sikerült ebbe a fél évbe letudni, és akkor ilyenkor visszakapom a gimnazistáimat, visszakapom az EÜ-söket, a mezgéseket, a kerósokat, és ez jó.
Hát Éva, köszönöm szépen a beszélgetést. Hát nézeges sokat ezt a könyvet.
Igen, valószínű most a karácsonyi szünetben lesz több időm, mert egyszer-kétszer átnézni nem elég, meg úgy elindítja az emberbe egy-egy kép az emlékeket, és ez nagyon jó. Úgyhogy köszönöm még egyszer mindenkinek, minden jót!
Nagyon szépen köszönjük Farkas Évának, a volt kalocsai néptánc tanára a készült beszélgetést Vörös István segédletével hallottuk, köszönöm szépen az interjút. Folytatás, ahogy ígértem, Borbé Gáborral, az előző polgármesteri kabinet tagja, ugyebár aki ellen évekkel ezelőtt indult egy büntető eljárás csalás és okirat hamisítás miatt, na most ezen eljárás véget ért egyébként felmentő ítélettel. Ennek apropójából beszélgetünk a volt képviselővel mindjárt néhány perc múlva.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on.
With a late night lady you won't recognize. I'm a chameleon, I'm always in disguise. I read your future, but it's written in the past. Take a good look, might be your last. Nothing cheap as words. I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you. I'm not afraid of the dark.
FM 100-on Paloma Faith dala a song Stone Cold Sober, ez pedig a Tour Mix, 5 perccel múlt el 10:30. Üdvözlet minden most érkezőnek. Na, hát ígérgettem egy ideje a témát, de most már bele is csapunk. Szóval 5 éve is van már annak, hogy a kalocsai médiában először lehetett hallani arról, hogy két volt önkormányzati képviselő ellen csalás és okirat hamisítás vádjával névtelen feljelentés alapján büntető eljárás indult. Na most a friss híradások szerint a Kalohírek írta meg, gyakorlatilag, szó szerint idézem, gyakorlatilag felmentéssel ez lezárult, hogy ez pontosan mit jelent ebben az összefüggésben, az Borbé Gábortól, a szóban forgó volt képviselő egyikétől kérdezem. Borbé Gábor, szia, üdvözlet, hello!
Üdvözlöm akkor a rádió hallgatóit, szia János!
Mielőtt nagyon belemennénk abba egyébként, hogy hogy is zajlott ez az eljárás, mennyi ideig tartott, mit tartalmazott pontosan, kicsit nézzünk már bele a közéleti szerepedbe, mert hogy az elmúlt évek alapján, aki nem közvetlenül veled dolgozott, azok számára ez lehetett valamennyire ködös. Szóval az előző önkormányzat kabinett tagsága, mi volt a feladatod?
Én egy kicsit hagyj gomboljam vissza a történetet, ha már az én közéleti tevékenységemről szeretnénk beszélni, akkor ez valamikor a 2000-es évek elején, 2001-2002-ben kezdődött, nem tudom, emlékszel-e még rá a Kalocsai Civil Szervezetek Szövetsége nevű helyi formációra, amelynek 2002-ben önkormányzati képviselő jelöltje voltam, és akkor jól emlékszem, a második legtöbb szavazatot kaptam azon a listán. Nem, akkor még nem sikerült bekerülni a képviselő testületbe. Már akkor is sokan bolondnak néztek, hogy hétről hétre vagy hónapról hónapra a képviselő testületi ülésekre saját önszorgalomból eljártam. Úgyhogy a politika, a város, a közélet iránti érdeklődésem ez valamikor a 2000-es évek elején indult, és onnan kezdve kezdtem el tudatosan építeni ezt a fajta irányultságot.
Amely tulajdonképpen célegyenesben akkor 2010-ben érkezett meg, maga a büntető eljárás viszont még ezelőtti, amit indítottak ellened. Mi történt?
Hát, hogyha tovább megyünk a közéleti evolúciómba, akkor 2006-ban ugye önkormányzati képviselő lettem, és nagyon büszke vagyok rá, hogy az akkori úgymond jobboldali választóközönségben vagy közösségben a legtöbb szavazattal kerültem a kalocsai képviselő testületbe 27-8 évesként. Magyarul ez egy igazán 2006-ban volt komoly fordulópont, és akkor ellenzéki képviselőként kerültem a testületbe, és 2010-ben Török Ferenc polgármester úr polgármester választása után jött ez a kabinet történet, ami hát hogy mondjam, egy kicsit ilyen egy ilyen rossz ízű célkeresztbe került a történet, mert szerintem ez egy sokkal egyszerűbb és sokkal átláthatóbb történet. Meg kell nézni Magyarországon. Az összes jól működő településnek, városnak van polgármesteri kabineti irodája. Ez nem egy kuriózum, ez nem egy kalocsai találmány, ez nem úgy történt, hogy egyik reggel úgy ébredtem föl, hogy na, nekünk kell egy ilyen, mert másképp ez így nem fog működni, hanem egyszerűen polgármester úr fogta magát, fölkért arra, hogy ifjú titánként, hogy tanulmányozzam más jól működő településeknek az intézményi struktúráját, szerkezetét, és tulajdonképpen Hódmezővásárhely, Debrecen, Kaposvár, Balatonfüred.
Ez gyakorlatilag szinte egy politikai turné szemle, hogyha tetszik, megnézve a működést.
Pont nem politikainak nevezni, hanem város stratégiai és városvezetői szakmai turné volt, nem politikai turné.
A felkérés jött annak ellenére, hogyha minden igaz, akkor büntető eljárás akkor már folyamatban volt, akkor ellened és másik képviselőtársad ellen csalás és okirathamisítás miatt. Mi történt? Mi volt ez?
Hú. Hát megmondom őszintén, hogy így 7 év távlatában tulajdonképpen már megtanultam, és sikerül nyugodtan beszélni erről a témáról. Abban az időben, megmondom őszintén, azért kicsit jobban felkavart ez a történet. Egyszerűen azt láttam, hogy ellenzéki képviselőként, tehát éppen abban az időben én nem volt titok, 2004 és 2006 között a század vég politikai iskolának voltam tanulója, ugye a Corvinus Egyetemmel közösen folyt ez az oktatás, és alapvetően rengeteg ismeretet, kapcsolatrendszert, kapcsolati tőkét, információt sikerült onnan adaptálni a városba, és tulajdonképpen az volt az egyik fő irányultság, hogy itt Kalocsán úgy ellenzéki vagy bármilyen politikai, közéleti munkát, hogy végezni nagyon nehéz, ha nincsen mögöttünk egy komoly média támogatottság, vagy egy olyan szócső, egy olyan csatorna, ahol azokat a gondolatokat, irányultságokat, szemléletmódot és gondolatvilágot lehet közölni, ami a fejünkben, ami közösségünkben létezik.
Ez úgyhogy lett a Kalomédia, ha minden igaz, ugye?
Ez még akkor nem Kalomédia volt. Uh-huh. Ennek is van egy nagyon komoly evolúciós története. Ebben most, ha belemennénk, szerintem az egész műsoridőt rászállhatnánk. Nagyon rossz fejezetei is voltak, elvették a nevünket, a reklámozóink kaptak különböző telefonhívásokat, az újságíróink egyik pillanatra a másikra úgy gondolták, hogy mégse szeretnének nálunk dolgozni. Hogy mondjam?
Hogyha valami egy politikai szócső, akkor annyira talán nem meglepő, hogy támadások érnek. Tehát ezzel igazából annyira nem kellett volna fennakadni, hanem ezzel, várható, hogy következik.
Ezzel nincs is nekem, és nem is volt akkor sem komolyabb problémám. Ezzel két problémám van. Az egyik, hogy ugyanis akkor sem mondták, hogy van ez a híres magyar mondás, hogy aki az útszélre áll, előbb-utóbb elkapják, ennek van egy durvább formája is ennek a kifejezésnek. Én ezzel pontosan tisztába kerültem, úgyhogy onnantól, már csak azért is, mert rengeteg idősebb, nálam sokkal tapasztaltabb és érettebb politikai szereplővel volt alkalmam beszélgetni, és ők ezt elmondták, és fölkészítettek rá. Ezzel alapvetően pont ez miatt tudtam átvészelni ezt az időszakot, mert tudtam, hogy alapvetően nem arról van szó, hogy Borbély Gábor kalocsai lakost itt most pellengére kell állítani. Meg volt ennek a úgymond a hátsó irányultsága. Azáltal, hogy én ellenzéki képviselőként túl sokszor felszólaltam a testület ülésen, bizonyos dolgokat megkritizáltam, ami egyébként hozzáteszem a demokráciának, a helyi politikai közösségben végzett munkának, a demokráciának, a helyi demokráciának része. Szerintem mindenki elmondhassa egy testületben a véleményét. Azzal, hogy én felszólaltam évvégén, hogy nem kellene addig például...
Lényeg, ami lényeg, hogy ehhez jött egy helyi médium, vagy nyugodtan mondjuk utána kibontakozó média csoport, ugye egy két hetente megjelenő újsággal, egy hírportállal, ezzel összefüggésben ért téged, illetve képviselőtársadat a csalás és okirít hamisítás miatti feljelentést? Tehát azért kanyarodtunk ide? Ezzel összefüggésben tettek feljelentést?
Szerintem sokkal bonyolultabb a történet.
Mi volt maga a büntetőeljárás lényege? Mivel vádoltak meg téged? És ugyebár azért is vagyunk itt ma valamilyen formán, mert ugye ez az eljárás 5 év után véget ért, egy gyakorlatilag felmentéssel.
Még egy mondatig visszakanyarodnék, magyarul túl sokszor mondtam el abban az időben, fél évente hányszor előfordult, hogy addig nem kellene jutalmat osztogatni a vezető, Kalocsa a város akkori vezetőinek, amíg a város olyan pénzügyi helyzetben van, amilyen, annyi a munkanélküli, amilyen, annyi a fiatalok elvándorlási szándéka, amilyen, és amilyen a beruházási kedv, magyarul az iparűzés és egyéb adóbevételünk, amilyen. Én ezt nagyon sokszor elmondtam, mint ahogy nagyon sok mindent mást is elmondtam abban az időben, az akkori hatalmi kultúra és rendszer nem szerette a kritikát. Erre mondtam, hogyha ma idéztünk egy interjúban, erre mondtam, hogy én ezt fölvállalom, és ezt a vitát is fölvállalom bármikor, hogy én Török Gusztáv Andor, akkori polgármester úr rendszere ellen lázadtam. Magyarul tulajdonképpen az én helyi politizálásom, az én helyi közéleti tevékenységem alapvetően az ő rendszere elleni lázadásból táplálkozott, és valahonnan onnan lehetne visszabontani azt is, hogy miért kerültünk abba a helyzetbe, amibe. Én abban az interjúban, ami az előbb hivatkoztunk, azt is elmondtam, hogy én megbocsátottam. Én úgy voltam, én nem szeretnék visszamutogatni. Örülök, hogy ezt az egész életemnek egy, hát hogy mondjam, egy eléggé mozgalmas szakaszát ezáltal sikerült lezárni. Nem szeretnék visszamutogatni, nem haragszom. A névtelen feljelentőkre, és így János, csak így a szemedben nézek, 14 darab névtelen feljelentés jött abban az időben, 14 darab névtelen feljelentés.
Ez nehéz lenne nem annak hívni, hogy ellenszem szült ez.
Így van, ezt valószínűleg nem a szél hordta be a utcáról a különböző szervekhez.
Feljelentéseket szül ellenszenv, de találtak-e hibát?
Még egyszer, nem szeretném az illetékes szerveknek a munkáját kritizálni. Egy momentumot szeretnék kiemelni ebbe az egészből, amikor, hát hogy mondjam, elég furcsán éreztem magam a Kecskeméti Bíróságnak a termében, amikor a bíró odafordult az ügyészhez, és azt mondta neki, hogy ügyész asszony, ezeket a tényeket a nyomozás során kellett volna bizonyítani, nem pedig itt a bíróságon. A bírónak nem az a dolga, hogy bizonyítsa a vádat, hanem a bírónak az a dolga, hogy a végén eldöntse, hogy kinek van igaza. És azt is mondta ebben a kommunikében a bíró, hogy ügyész asszony, talán nem kellett volna addig a vádat megtenni, amíg azt alaposan nem sikerült alátámasztani. És akkor ebben én úgy gondolom, hogy az egész ügynek az eszenciája ebbe a két mondatban benne van, amikor a bíró tulajdonképpen rendre, és nem rendre, hanem egyfajta kritikát fogalmaz meg a nyomozóhatóságnak és a vádképviselőjének.
Konkrétan mi volt a feljelentés tárgya egyébként, mivel kötődött össze? Mivel kapcsolatos csalás, mivel kapcsolatos okirathamisítás? Mert ugye ez volt a kettő tétel, ugye? Ami miatt bíróságra kellett járni.
Így van. Ez alapvetően ez valamikor 2005-6-os évekre datálódik vissza, amikor is felnőtt képzéssel és oktatásszervezéssel foglalkoztunk, és tulajdonképpen az egész ügy arról szólt, hogy ami később kiderült, hogy nem igaz, magyarul, hogy olyan tanfolyami hallgatók is bekerültek a csoportokba, akik arra nem voltak jogosultak, és én voltam az, aki őket tulajdonképpen beszerveztem, rábeszéltem. Végül csak az derült ki, hogy az a módszertani útmutató, amely szerint a vád intézkedett, az egy 2007-es volt, a 2005-ösben pedig nem volt ilyen.
Úgy fogalmaztál egy interjúban a Kalohíreken, azt hiszem, hogy onnan idézte nekem is a szerkesztő ezt a gyakorlatilag felmentés, ez azt jelenti, hogy részben felmentés?
Nem, alapvetően a csalás büntette két ügyvonalon ment a csalás, büntette alapvetően, vagy nem alapvetően felmentés született. Magyarul már másodfokon se tárgyalta a bíróság, hanem az első fokot tulajdonképpen jóvá hagyta. És van egy okirat hamisítás, ami így, hogyha politikai karakter gyilkosságra kellene használni, akkor valószínűleg ez még elő fog kerülni, ez az okirat hamisítás, ami azt gondolom, hogy most mindenki egy kicsit magába fordul, az elmúlt életében követett el olyat, hogy valakinek letanúzott valamit, aláírt valamit, vagy esetleg felületesen olvasott el valamit, aláírt. Nem néztek bele éveken keresztül minden nyílásába, és ezért ez nem került napvilágra. Én elkövettem egy banális, fatális hibát, amivel alapvetően kárt nem okoztam másnak, a legnagyobb kárt most saját magamnak okoztam. És én ezt úgy gondolom, hogy ezt megfizettem. Az élet megfizettette velem, és nem kicsit, hanem nagyon.
Ezt azzal hozod összefüggésben, hogy a 2014-es választást elvesztette a kabinet, amelynek te is tagja voltál, illetve az önkormányzat? Tehát, hogy ilyen értelemben fizetted meg?
Nem a kabinet vesztette a választást, és még csak nem is az önkormányzat vesztette el a választást. Itt alapvetően a választáson pártok, pártszövetségek, jelölő szervezetek indulnak, és nagyon nem szeretném, és nem is javaslom azt, hogy ilyen kontextusba helyezzük ezt a kérdést. A kabinet iroda az egy adminisztratív intézményi, az intézmény rendszernek egy adminisztratív része volt, amelynek a lényege az volt, hogy bizonyos irodákat, sőt, még a tanácsi rendszerből örökölt osztályokat, amiből volt 5-6 darab a polgármester hivatalon belül, abból 3 maradt. Az a 2, ami megszűnt, azokból egyes feladatok bekerültek a kabineti irodába, és rendszer szerűen tulajdonképpen a polgármester köré lettek szervezve. Magyarul itt semmi más nem történt, mint bizonyos feladatoknak a központosítása a polgármester közvetlen környezetébe, és olyan feladatokat hoztunk létre, ami addig itt Kalocsán nem is működtek. Ilyenek voltak, ilyen például a controlling, a központi gazdálkodásnak az ellenőrzése,
Lényegében gazdasági tevékenység, hogyha nagyon átfogóan, tehát gazdasággal.
Nem, mert igen, de azt mondom, egy központi gazdálkodási szisztémának a kidolgozása, a külső és belső kommunikáció, ami alatt értem, hogy a város irányába egy nagyon intenzív, folyamatos kommunikáció ment a városnak, a városvezetésnek a tevékenységéről, és a városban zajló programoknak a bemutatásáról, és volt egy nagyon, és amire igazán így utólag is büszke vagyok, egy nagyon intenzív külső kommunikáció, amit inkább város marketingnek és a városnak a márkájának és brandjének az újra építése, újra alakításáról szólt, és én azt gondolom, hogy az elmúlt 4 évben Kalocsa városa nagyon sok felületen, mind a világsajtóban, mind a magyar országos sajtóban megjelent, és alapvetően nem az agyhártyafertőzésről, meg a kettős gyilkosságról, meg negatív dolgokról szólt, hanem arról szólt, hogy a kalocsai népi motívumok, a kalocsai hungarikumok tulajdonképpen új reneszánszukat érték az elmúlt 4 évben.
Hogyha már erről a tevékenységről beszéltünk, most ugye bár itt az önkormányzati választásokkal itt valami félbe szakadt. Teszem fel, hogy azok a munkák nem szakadtak félbe, amelyeket az önkormányzat elkezdett is bízva egy következő ciklusban, amely nem jött össze, nem tudott folytatni. Gondolok ez alatt a Kalocsa szíve programra, nyilván erre ezekre a felújításokra, szabott határidős beruházásokra, ezeknek a sorsa mi lesz, vagy mi lett? Milyennek látott most? Mennyire látsz belem?
Megint csak egy pillanatra, hogy kanyarodjak vissza 2010-re, és nem a kabinet tanácsadói névre, hanem a polgármesteri kabinet irodára, és akkor nagyon szeretném ezt kihangsúlyozni, mert az ellen drukkereink, hogyha így fogalmazhattok, akkor nagyon szívesen, és hát valamilyen szinten azt mondom, politikai racionalitásból a tanácsadó, ami alapvetően ma a politikai, magyar politikai, belpolitikai életben ez egy pejoratív kifejezés, hogy tanácsadó.
Ismerjük el, vannak olyan személyek, akik tehetnek róla. Nem mindenki feltétlenül hozott jó szint ennek a szónak.
Én azt gondolom, hogy ez a pejoratív kifejezés nem az elmúlt 4 évben, nem az elmúlt 8 évben, alapvetően a rendszerváltás óta folyamatosan alakult ki ennek a szónak a pejoratív értelme, és ebben nem is akarok abszolút politikát belekeverni. De azt tudomásul kell venni, hogy bizonyos feladatokra ez egy, hogy mondjam, senki sem hordja a bőrcsekkövét a kabátjába, egy vezető sem. Egy vezető sem képes arra, hogy azt a hihetetlen összetett vezetői munkát, ami egy város, egy ország, egy megye vezetéséből adódik, azt egymaga teljes mértékben átlássa, a folyamatokat értékelje, a stratégiai tervezést azt összefogja és irányítsa. Magyarul ez egy csapatmunka. 2010-ben a választók azt szerették volna, hogy itt egy komoly változás legyen a városba. A polgármester úr úgy döntött, hogy komoly változást, csak komoly intézményi struktúra változással lehet elképzelni, és ennek az intézményi struktúra változásnak egy markáns eleme volt, hogy az ő közvetlen stábját tulajdonképpen megszervezte, és ezt polgármesteri kabinet irodának lett elnevezve. Semmi ördögtől való nincs ebbe, És még egyszer mondom, ide olyan feladatok lettek berendelve, ami már előtte léteztek, csak megszűnt irodákból át.
Én nem is firtattam a kabinet létjogosultságát vagy sem, hanem hogy azok a fejlesztések, azok a dolgok, amelyek előkerültek az elmúlt 4 évben, és még befejezésre várnak, és jövő évi, vagy 2015. december végi határidői vannak, ezek félbeszakadnak, vagy sem? Eszembe jutott még így hirtelen egy 51-es felújítás is, amelyről egy ideje nem hallani.
Akkor menjünk sorba. A polgármesteri kabinet irodának egyik, vagyis személy szerint nekem az egyik fő feladatom polgármester úr megbízásából az volt, hogy egy teljesen új fejlesztéspolitikai koncepció dolgozzunk ki, vagy dolgozzak ki, és utána gondoskodjak ennek a végrehajtásáról is. Így született meg a hajnalt fejlesztési terv. Ez 6 fő területre összpontosított, több mint 40 embernek a bevonásával hoztuk létre. Ez hosszú távú, 15-20 évre határozza meg a városnak a fejlesztési irányait, elképzeléseit, és ennek mentén kezdtük el a saját fejlesztési munkánkat is. Volt olyan időszak, amikor összeszámoltam, hogy 75 darab projekt futott különböző stádiumokba, valamelyik már az elszámolási stádiumba, valamelyik éppen a projekt előkészítési stádiumában, valamelyik épp a kivitelezés stádiumában, magyarul különböző stádiumokba futott. Összeszámoltuk, mert a fejlesztési KFT-nknek, ami szintén 2010 után alakult, ennek volt több feladata volt a 2014-es 20-as fejlesztési időszaknak való főkészülés, egy nagyon komoly fejlesztéspolitikai monitoring rendszert kellett üzemeltetniük, hozzájuk tartozott a fejlesztésnek a kommunikációja, hozzájuk tartozott a projekttervezés, a projektszervezés, magyarul az, hogy egy álomból, egy elképzelésből hogyan lesz konkrét projekt, magyarul az előkészítési folyamatok. Magyarul itt szervezetileg is komoly átalakítások voltak, létrehoztunk az önkormányzati hivatalon belül, az egyik irodán belül egy fejlesztési csoportot, ami odáig szintén nem működött, és kifejezetten fejlesztésekkel foglalkoztak. Ennek lett eredménye az a 75 projekt, és azon belül is vannak zászlós hajó projektek, mint például, amit az előbb említettél, a Kalocsa szíve projekt. Ez nem csak a Kalocsa szíve, ez mondhatom, ez az én szívem csücske is, és talán még a névadásban is
ott voltál?
Ott voltam.
Igen.
Talán még a névadója is én voltam.
De mi lesz a sorsa? Mi lesz a sorsa?
Ennek egy sorsa lehet.
Egy sorsa lehet, hogy befejeződik.
Hogy befejeződik. Ennek egyetlen sorsa lehet, hogy befejeződik, ugyanis olyan szinten volt előre haladva az előkészítettsége, hogy ez nem lehet más sorsa. Ez az egyik. A másik pedig, hogy még az a dilemma sem merülhet föl, hogy nincs rá pénz, mert 100%-os támogatásra bír a projekt.
Sok sikert a Kalocsa szíve program folytatásához azoknak, akik még dolgoznak rajta, gondolom, hogy azért legalábbis fél szemmel ezt munkát nézni fogod.
Hál' Istennek.
Rendben. Neked pedig akkor most, hogy igazából az önkormányzati munka vége, először beszélünk azóta, hogy a választások lezajlottak, marad ugye például KFC elnökség, mi a test személyes sorsod így ezek után, meg egy ilyen felmentő ítélettel, a gyakorlatilag felmentő ítélet után? Mi a következő lépcső?
Akkor menjünk szépen megint csak sorba. A KFC...
Idő hiányában egy gyorsot kérek, igen.
A KFC az alapvetően szívügy. Uh-huh. Magyarul én valamikor 90-es évektől nagyon sokáig fociztam Kalocsán, meg utána máshol is. Magyarul nekem a futball, a sportnak a szervezés, ami szintén a polgármesteri kabinet irodának volt egy szervezési feladata, az szintén hozzám tartozott. Magyarul a sportszervezést sem belül a futballnak a koordinálása az nem szakadt meg, az továbbra is szívügy marad, és ugyanúgy folytatom. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 2 évben a KFC komoly eredményeket ért, tessék megnézni a szabadidősport tevékenységét, tessék megnézni azt az építő munkát, ami a városi sporttelepen kialakult, vagy tessék megnézni most éppen a nagy csapatnak a szereplését. Ez egy szívemhez közel álló munka, ezt folytatni fogjuk. Ami, ha jól értettem, a szakmai és egyéb...
Szakmai és politikai akár.
Alapvetően az erőbbit szeretném kihangsúlyozni. A politikából, és alapvetően várospolitikából, én úgy gondolom, hogy megérthető, a hallgatók is megérthetik, hogy egyelőre kicsit becsömörlöttem, úgyhogy valószínűleg nem szívesen fogok most az elkövetkezendő időszakban, sőt, inkább távol időszakban ezzel foglalkozni. vannak elképzeléseim. Nagyon jól esett a szívemnek, hogy a választások után tucatni, és most nem túlzok, tényleg tucatni felkérést és megkeresést kaptam, és ennek a javarésze a versenyszektorból jött. Úgyhogy jelen pillanatban újra tervezés van, és januártól valószínűleg Budapest, Kecskemét, Kalocsa háromszögben fogom a munkámat folytatni tovább, és alapvetően szakmai és a versenyszektor irányába fogok orientálódni.
Mi más lehet kívánni az évvégén, mint hogy akkor 2015-re jó szakmai sikereket kívánok. Borbé Gábor, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást, és hogyha már itt vagyok, akkor hagyj ragadjam meg az alkalmat, hogy minden kedves Korona Rádió hallgatónak nagyon sikerekben gazdag és békés új évet kívánjak.
Köszönjük szépen, szia, minden jót. 11 óra van, és még lógok a Bestullal.
Túlmix, közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Ígértem a Turmixnak természetesen a legelején, hogy beszámolunk arról a nívós elismerésről, amelyet a dunapatai székelyű családi vállalkozás, a szerszám és alkatrészgyártásra szakosodott Bestu Kft. Kapott. A cég nyerte el ugyanis a Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamarától az évipari vállalkozása címet. Ennek kapcsán beszélgettünk a cég vezetőjével, Bach Jánossal. Íme.
Cégük elnyerte az évipari vállalkozásának járó kitüntető címet a kamarától. Milyen út vezetett ide, és mivel indokolta a szervezet, hogy az önök cégét tartotta érdemesnek erre az elismerésre idén?
26 éves út vezet ide, tele gondokkal és sikereményekkel. A díjátadáskor az indoklásban szerepelt a folyamatos fejlődés létszámban, árbevételben, technológiában, üzemterületében, az új csarnokot kiemelték, és a képzésben és az innovációban való részvétel.
Mit kell tudnunk a Bestu Kft.-ben folyó munkáról? Kérem, ismertesse a cég történetét.
A cég családi vállalkozás. A Kft. Fő profilja szerszámgyártás. Autóipari lemezalakító szerszámok és készülékek tervezése, gyártása. Ez mellett foglalkozunk fröccsszerszámok tervezésével, készítésével, fröccsöntéssel, alkatrészgyártással, és egy német cégnek gyártunk szervomotorokat szerszámgépekhez, lilális motorokat ipari robotokhoz. A cég története még a rendszerváltás előtt 1988-ban kezdődött, egyéni vállalkozóként kezdtem. Klasszikus magyarországi történet, mely kezdődött a lakóház pincéjében, ezt követően a garázsban, majd 99-ben épült az első 200 négyzetméteres csarnok. Azóta a folyamat nem állt meg, 2013-ban költöztünk egy 1000 négyzetméteres csarnokba, és a hozzátartozó 300 négyzetméteres irodába. Jelenleg 2000 négyzetméter gyártócsarnok, 400 négyzetméter raktár, és 500 négyzetméter egyéb épület tartozik a két telephelyhez. Közben az egyéni vállalkozás kereteit kinőttük, és 2002-ben megalakult a Bestu Kft.
Mi a cég sikerének a kulcsa, különösképpen, amikor a csapból is ugye azt mondjuk, hogy milyen nehéz talpon maradni a jelen gazdasági környezetben?
Megpróbálom szemléltetni. A fi jégkorongozótól megkérdezi a reporter, miért ő a legjobb jégkorongozó? A válasz, mert nem a korong után megyek, hanem megpróbálom kitalálni, hogy hol lesz a korong. Lefordítva, a Kft. Sikerének kulcsa a folyamatos fejlesztés, igyekszünk lépést tartani a legmodernebb technológiákkal, és megpróbáljuk kitalálni, hogy hova fog menni a korong. Partnereknek mire van szüksége, és mire lesz szüksége. Például jelenleg beszerzés alatt van a legmodernebb optikai mérőgép, amely mobil, akár a partnereiknél is telepíthető, a helyszínen is ellenőrizni tudjuk az alkatrészek méretpontosságát 5000 mm pontossággal. A sikerhez tartozik még a cég dolgozónak szakmai felkészültsége és elkötelezettsége.
Mekkora hangsúlyt fektet a cég az innovációkra, ugye erről már részben szó is esett, illetve a termékfejlesztésre?
Részt vettünk az elmúlt években innovációs projektekben, kutatási és fejlesztési pályázatokban. Már említett szervomotorok és lineális motorok teljes gyártási technológiáját mi fejlesztettük ki. Magyar találmány készségfejlesztő toll nálunk látta meg a napvilágot. Szintén magyar találmány a String Bike lánc nélküli kerékpár, aluvázából szintén nálunk készültek a prototípusok. Jelenleg folyamatban lévő fejlesztésünk Loránd fiam által talált és megvalósított fémcsempe. Dekorációs és burkolólap. Ilyen termék jelenleg nincs a piacon, Magyarországon és Európában sem. A csempe saváló szálcsiszolt anyagból készült, használható dekorcsíknak vagy teljes felületen, például konyhában. Ahogy említettem, ilyen termék nincs jelenleg a piacon. A fejlesztés lényege, hogy egyben nehézsége az volt, hogy a kerámia csempék módjára lehessen használni. Ugyanavval a ragasztóanyaggal lehessen a fémcsempét ragasztani. Két termék készült el ebből, van raktárkészletünk és értékesítési rendszer kidolgozása következő feladat.
Önben milyen gondolatok kavarogtak, amikor átvette az elismerést, és milyen célok lebegnek most a szeme előtt?
Az első az öröm, még nem volt hasonló elismerésben részünk. A következő, hogy nem lehet hátradőlni.
A technológiai fejlesztés, a csarnoképítés, a mindennapi teendők miatt elmaradt az emberekkel való törődés, vezetőképzés. Most a legfontosabb dolgunk a szervezeti működési rendszer átalakítása egy külső cég segítségével, hogy 2015-ben már az új szervezeti felépítéssel tudjuk kezdeni és az év végéig bevezetni. Ennek lényege, hogy motivált, jóképességű, elkötelezett szakemberek dolgozzanak jó hangulatban, a vállalat által megbecsültem. Az átalakításban nagy szerepe van fiamnak és az ő rendeletes elképzeléseinek, mivel a cégvezetést is meg kell fiatalítani. Várjuk azokat a fiatalokat, akik gépgyártás terén közép vagy felsőbb fokú végzettségekkel rendelkeznek, és szeretnének csatlakozni csapatunkhoz.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen Bach Jánosnak, a Best Two Kft. Vezetőjének, illetve természetesen Vörös Istvánnak az interjút. 5 éve már annak, és erről már beszéltünk, hogy erről az ügyről, az imént Borbély Gáborral, de ami még hátra van, az a holnapi turmix, természetesen ennyi volt már a térségi magazin műsor. Legközelebb holnap jelentkezünk, ugyanebben az idősávban 10 és 11 óra között, de persze más témákkal. Érdemes lesz velünk tartani, felelevenítjük a szívmelengető kalocsai rendezvényt. Böröndi Tamás színművész mesél majd színházas kulisszatitkokról, és bemutatunk egy kalocsai üzletet is, amelyet névós kitüntetésben részesített a szakma közelmúltban. A korábbi adásokat teljes hosszában egyébként meghallgathatja www.koronaradio.hu-n, a rádióról menüpont alatt a pályázati archívumra kattintva. Eddig a Turmix, folytatás Évával jönnek a legfrissebb hírek.
Készült a Médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.